Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bubnó Tamás egyházzenésszel Veszelovszky Zoltán beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Hitvalló című műsorának mai kedves vendégét, Bubnó Tamás urat, aki egyházzenész és karnagy. Beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy megkérlek téged arra, hogy bevezetőként beszélj a családi hátteredről, neveltetésedről, elindulásodról, arról, amit otthonról útravalóul kaptál az életre.
Először is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy beszélgethetek veled, és még jobban örülök, hogy olyan dolgokról, amik az egész életemet átszűrik és meghatározzák, immár 59 éve. Nagyon fontos az, hogy az ember honnan jön. Ezt mindenki mondja, és ezt én is persze vallom. Nem kevésbé fontos, amin keresztül megy, már gyerekkorától kezdve elkerülvén a szülői háztól, de az első 14 év, amit a szülői házban töltöttem, édesapám görögkatolikus pap volt egy Homrogd nevű kis faluban. Nagyapám ugyanott volt előtte, és még élt, csak ő megvakult cukorbetegség következtében, és édesapám volt mellette a kisegítő lelkész, és aztán halála után, nagyapám halála után ő lett a parókus. A másik nagyapám szerencsém volt görögkatolikus lelkész, tehát mindkét ágról a nagyapák azok lelkészek, papok voltak. Így számomra nem volt kérdéses az, hogy az a liturgia, meg az egyházi ünnepek, és az egész életnek a tagolása, az tulajdonképpen az egyházi ünnepek köré szerveződik. Ahogy ez régen volt, nem mindenhol, tudom, nem volt mindenütt egyformán fontos ez soha. Az ember talán azt gondolja, kivetítve a múltra, hogy sokkal többen éltek így, lehet, de erre nincs igazi bizonyíték. Tehát úgy tűnik, hogy ami fönnmaradt, az bizonyítja, hogy igen, sokkal többen éltek így, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy sokkal több ember van most már a Földön. Tehát arányait mindig ezt Katus László művészettörténész professzorom mondta a doktoriskolában, hogy ezzel vigyázni kell, mert azt mondja, Európa az mindig missziós terület volt, van és lesz. Uh-huh. Ez egy, azóta is ezt nagyon, nagyon őrzöm ezt a mondatot Katus professzor úrtól. Tehát a gyerekkor a számomra egy nagyon, hogy mondjam, magától értetődően templomba jártam, harangoztam, fociztam, mikor mit kellett csinálni, minisztráltam, énekeltem, kicsit már nagyobb voltam, akkor már az esküvőkön is kis zseppénzért lehetett már szépen a zsoltárokat énekelni. Szóval az életemhez tartozott hozzá a keresztény hit, hiszen ebbe élt mindenki, az egész családunk. Na és akkor aztán jött egy eléggé fontos, jelentős változás, hogy 14 éves koromban én Miskolcra kerültem, ugye ez 30 kilométerre volt Miskolcról, ez a kis falu, és Miskolcra kerültem a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába, zeneszerző és ütőhangszer szakra, elkezdtem egy másik életet, és ez a másik élet nyilván a kamaszodással együtt jár, és minden zsákutcájával, eltér vejedésével, vagy azzal való próbálkozással, hát ez szerintem
előfordul. Igen, ez egy másik fázis már, mert tulajdonképpen az első fázis az, amit az ember a szülői háztól kap meg. Utána jönnek az iskolák, és tulajdonképpen erre akarok rátérni, hogy arról is kérlek, hogy szólj, hogy mi az, amit itt aztán az iskolák, illetve még pontosabban a tanárok hozzátettek ahhoz, amit otthonról kaptál indításként.
Így van, tehát nekem a mind a mai napig, hál' Istennek, a folytonosság az az édesanyám. Mert ő még él, hál' Istennek, 89 éves, valahogy mindig 30-al több, mint én, de ez valószínűleg, remélem, még sokáig így is marad. és ő tanított zongorázni. Tehát ő tanított meg zongorázni ebbe a kis faluba, hiszen ő tudott egyedül zongorázni, zongoratanárnő. És így aztán, amikor én fölvetettem neki, hogy hát mami, hát azért én mégiscsak úgy gondolom, hogy esetleg zenész leszek. Akkor a következő pillanatban azt mondta, hogy jó, akkor többet hozzám nem jössz zongoraórára, hanem azonnal elviszlek téged Rőcei Ferenc zongoraművész tanár úrhoz, és majd ő fölkészít. De hát, és akkor jött ugye a gyerek, aki nagyon szeret focizni, és azt mondja, hogy de hát maminál ugye el lehetett érni azt, hogy jaj, hát most nem gyakoroltam egy kicsit.
És ezt tudta ő is.
Ezt tudta pontosan. Tehát tudta, hogy akkor ennek most vége van annak, hogy nagyon szeret a gyerek, meg tehetséges, ügyesen zongorázik, ez rendben van. Na de hogyha ezt komolyan akarja csinálni, akkor amellé kell egy olyan tanár, aki erre fölkészíti. Így van, és amikor én Miskolcra a konziba bekerültem, akkor mondhatom, hogy 5-6 olyan tanárral találkoztam, aki az egész életemet meghatározta, mint egy kis falusi fiú, jó, nem voltam földműves gyerek, nem voltam a zenétől zeneileg tudatlan teljesen, de mégiscsak egy kis faluba zajlott az életem, és aztán bekerültem az Acélvárosba, ugye, 1971-et írunk, tombolt a Lenin kohászati művek, és a Dívos Győri gépgyár, és egy kommunista, egy nagy szocialista város volt, mindennel együtt, a jóléttel, a szörnyű sorsokkal, és az ideológiai csapdákkal együtt. Tehát ez mindegyütt volt Miskolc, és körbe meg egy gyönyörű vidék, a Bükk, ahová aztán a történelem tanárom, aki egy órásmester volt valaha, elvitt, és állandóan jártuk a Bükköt, Nagy Barnabásnak hívták, azóta is rendkívül hálás vagyok neki, hogy a természetet megismertette velem. Tehát ilyenek is értek a konziba, ami egy faluban nem érhetett volna. És akkor tényleg Vrana József tanárról, aki az ütőhangszert tanított, egy remek szakember volt. Aztán Reményi János karnagy úr, aki ugye később a rádió gyermekkarnak is lett a vezetője, és egy szenzációs kórusvezető volt. Ő is foglalkozott velem, Rossa László tanár úr zeneszerzésre tanított. Szóval elindult egy olyan pálya, amiből azt gondolom, hogy 18 évesen, mire én leérettségiztem, már nem volt kérdés, hogy ha valahova szeretnék tovább menni, akkor az a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, akkor még főiskola, most már egyetem, a Zeneakadémia.
De akkor még valószínűsítem, hogy úgy általában a zene után érdeklődtél, és afelé köteleződtél el, de hol kezdődött az egyház zenei speciális érdeklődésed? Mert az is valamikor alapjaiban már biztosan az otthoni, a családi háttér miatt is, aztán az ilyen tanároktól is, valahogy ez is benne lehetett, biztos.
Átmenetileg ez úgy háttérbe szorult. Tehát nekem a templomba járás, a liturgia éneklés, az teljesen természetes dolog volt, de különösebben nem izgatott az, amiben beleszülettem. Hát az enyém volt, elénekeltem én mind a sok száz dallamot, amit kellett, tudtam őket, szerettem őket, igazából néha jobban szerettem, néha kevésbé szerettem, egy fiatal embernél, hogy ez előfordul, de igazából egyelőre a zene érdekelt, a zenének mindenfajta régiója, ugye még akkor el voltunk azért zárva, mindig a fiaimnak szoktam mondani, hogy vigyázz, nem volt se internet, se telefon nem volt rendes, mobiltelefon egyáltalán nem volt. Tehát egy olyan világban éltünk, ahol volt egy köre az embernek, és abból nem szerették, hogyha kitekint az ember. És ezt a zenében is tulajdonképpen, hát, hogy mondja, betartották. Volt néhány kivételezett nagy művészünk, aki teljes joggal járhatott nyugatra, de a többiek nem nagyon járhattak, illetve meg volt annak az ára. Úgyhogy amikor én elhasztároztam, hogy zenész leszek, mármint úgy zenész, hogy zeneművészeti főiskolára megyek, 1975-öt írunk, akkor tulajdonképpen még itt már egy lazuló, de végül is mégiscsak egy erőteljes szocializmus tombolt mindennel együtt. Azzal együtt, hogy tulajdonképpen már elkezdtünk, például Dobra János barátommal, aki a Tomkins Énekegyüttesnek az alapítója, és mi együtt kerültünk a Zeneművészeti Főiskola kollégiumába, ő Győrből, egy másik iskolából, Jáki Teodósztól, és én pedig ugye Miskolcról, szintén egy másik konziból, de hát görögkatolikus pap felmenőkkel, és mi Jancsival nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk, beszélgettünk, hogy mit lehet itt csinálni, hogy lehet itt most tovább lépni, mi az, ami engedhető, mi az, ami nem. És akkor itt jött be egy mester hozzánk, Dobszai László, ugye, akivel szintén egy olyan viszonyunk volt, hogy hát az ember a tudását, a fantasztikus tetrekészségét és egyáltalán azt a hatalmas műveltségét, nem csak zeneileg, minden tekintetben hatalmas műveltségét csodálta. Ugyanakkor, meg mikor már úgy egyre jobban kvázi kollegiális vagy tanár-tanítványi viszonyba került a dolog, hát a tanítvány az mindig fészkelődik egy kicsit, ugye? És hát ezt Dobszai tanár is fontosan tudta, hogy ezek a fiatal titánok ugye állandóan van, ami nem tetszik, meg van, ami tetszik. Szóval a Zeneakadémia azért mégiscsak erről szólt, hogy olyan professzorokhoz járhattunk be, vagy tanulhattunk náluk, akik mind a mai napig meghatározóak. Ilyen volt Simon Albert tanár úr, aki a zenekari órákat vezette nekünk, a Karnagy úr közismert nevén Jumi tanár úr, Kurtág György tanár úr, Rados Ferenc tanár úr, és még sorolhatnák rengeteg embert, nem akarok senkit se kihagyni, de nagyon hosszú lenne valóban a sor. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 70-es évek Zeneakadémiája fantasztikusan erős volt, hogyha valaki akar tanulni. Na most ez minden főiskolán, egyetemen nyilván ugyanígy van, a zenébe hatványozottan így van. Tehát azért ott nagyon sok olyan ember volt az én körömben, akik csak annyit akartak megtanulni, hogy megkapják a diplomát, és aztán majd valahogy jó lesz. Meg kell, hogy mondjam, én nem vagyok egy szorgalmas fiú, soha nem voltam az, az élet rákényszerített, hogy az legyek, de igazából Dobra János mondta azt, hogy hát tudom, hogy te nagyon szeretsz mondjuk kanasztázni, de szóval most más kéne csinálni, mert az élet majd nem ebből fog állni. Úgyhogy én hálás vagyok ezeknek az embereknek, akik piszkáltak állandóan engem, hogy ne hagyjam én ezt úgy. És akkor Dobszai volt az, aki 28 évesen éppen édesapámnak már az utolsó éveiben, ő mindig próbált engem arra vezetni, hogy egyházzene, meg hogy e felé irányuljak, de igazából nekem akkor egy másik zenei világ, a nyugat-európai zenei világ az volt, ami engem megragadott, és azt persze nagyon jól ismertem, ez kétségtelen, hogy abba elég jó ismereti fokra jutottam, és akkor jött Dobszai, és közben ugye már voltam rádiószerkesztő, közben már játszottam színházi zenékbe, színházi énekesként sokat, ittottam ott, benne voltam a művészvilágba, és akkor azt mondja egyszer Dobszai, hogy hát most már elég sok mindent csináltál, most már el kéne határolódni bizonyos dolgoktól, mert azt mondja, ő ezt elhiszi, hogy ez érdekes, meg nagyszerű, meg különös élet, meg vibráló, meg biztos fantasztikus, de azt mondja, te vagy az egyetlen görög katolikus, akinek egy olyan feladat jutott, hogy most itt van ez a doktoriskolai lehetőség, ösztöndíj, tessék megcsinálni, föltérképezni a Kárpát-medencei és a magyarországi görögkatolikus zenét. Pont. Nem kérdezett sok mindent, ennyit mondott, nem, szóval erre nem tudtam azt mondani, hogy ó, de hát van más, mert tényleg nem volt más. De meg, hogy nem ezt akarom, tanár úr, mert tulajdonképpen akartam.
De nem tudtad, hogy ezt akarod.
Nem tudtam, szóval úgy tudtam, hogy persze mindig izgatott, hogy ez a dallam vége miért ilyen. Hát hogy jön ez? Tehát ahogy egyre többet tudtam a nyugati zenéből, úgy láttam egyre jelentőség teljesebben a különbségeket a keleti meg a nyugati zene között. Uh-huh. És hát ez nekem egy nagyon nagy élmény volt egyébként, és akkor itt jött megint egy ilyen mondat, hogy na de hát akkor tessék, add be, ha jól beadod és jól felkészülsz a felvételre, akkor föl leszel véve a doktoriskolába, és megcsinálod ezt a dolgot. Így történt, és ugye befejeztem én a Zeneakadémiát, először mint karvezető kaptam meg a diplomámat, utána az ütőhangszeres diplomát is megkaptam, és akkor utána pedig jött ugye a Tomkins ének együttesbe való éneklésem, Dobra Jánossal való együttmunkálkodásom, Dobszainál időnként a Skola Hungarikába kisegítettem és énekeltem, és akkor jött ez az elhatározás, hogy na akkor nézzük meg ezt a dolgot, hogy mi is ez a görög-katolikus egyházzene itt a Kárpát-medencében. Honnan jött, kik művelték, mit lehet most csinálni, mi ez a rengeteg variáns, hogy minden falu másképpen énekel egy kicsit. Ugye ez teljesen népzenei átörökítésű módon él tovább ez a hagyomány, mind a mai napig, mert nincs kotta, tehát ezt nem lehet kottában elénekelni, mert mindenki kicsit másképp énekli. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas egy zenésznek, nyilván ezért is mondtam rá, azon túl, hogy görögkatolikus vagyok, meg a szüleim, meg a nagyszüleim iránti tiszteletből, meg édesanyámnak megköszönve, de mindenképpen azt gondoltam, hogy na hát akkor most tényleg úgy tűnik, hogy itt az idő, hogy valami nagyon komoly dologra ráadjam a fejem.
Most már egy kicsit jobban megértem azt, hogy későbbiekben aztán elég sokat cikkeztél, meg interjúkat adtál a sajtóba, meg írtál anyagokat az egyházzenéről általában, vagy egyházzenéléssel kapcsolatos dolgokról. Szóval most már megértem a hátterét, hogy először valahogy egy részletét, az egyházzenének egy részletét, a görög-katolikus bizánci vonalat kaptad el véletlenül, direkt, sok minden dologból, de ez teljesen nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet önmagában tekinteni, hanem az egészet kell nézni, és így aztán így jöhetett be, hogy az egyház zenével, mint általában egy ágával a zeneművészetnek, nagyon behatóan és nagyon jól fölkészültél. Az volt számomra az érdekes most, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy úgy beleolvastam néhány interjúba, meg blogba, meg megjegyzésbe, a vitákba, hogy szóval a lényeg az, hogy az álláspontod az mindig komoly visszhangot keltett. Voltak benne ellenvélemények, voltak benne egyezések, szóval azért azt gondolom, hogy ez egy jó dolog.
Én is azt gondolom, hogy nagyon hálás vagyok azért a gondviselésnek, és aki maga vezérel engem szüntelen, hogy soha nem kellett úgy, vagy nem gondoltam úgy, hogy most már annyian piszkálnak, meg szidnak, hogy hagyom én ezt. Szóval erre lehet, hogy korábban, mert én amúgy nem vagyok egy ilyen piszkálódós. Aha. Tehát nem nagyon szeretek vitatkozni. Szóval nem, állandóan nem szeretek, legalábbis nem érzem jól magam. Tehát én jóban szeretek lenni mindenkivel, ha lehet. De igazából, és bizonyos dolgokon inkább túllépek. Na jó, de vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nem kerülhetők meg. Uh-huh. Tehát mindig azt szoktam mondani azoknak, akik azt mondják, hogy hát lényeg az, hogy mindenki irányuljon az Úr felé, és hittel, és hogy mindegy, hogy milyen a zene, meg milyen a vers, csak a szándék fontos. Hát mondom, ez elhiszem, tehát adott pillanatban, amikor ez így van, akkor tényleg kint vagy a pusztában, és van nálad egy szál fuvola, vagy gitár, akkor valóban ezt kell csinálni, de hogyha nem ez a helyzet, akkor már a közösség teremtés és az együtt lét okán is jó lenne, hogy ettől egy picit komolyabban bele lehetne menni az egyházzenei dolgokba. Felkészültebben, tanultabban, szebben, jobban, esztétikusabban. Ugye mindig a 10. Piusznak a motu propriója lebeg a szemem előtt, hogy legyen az egyházzene szent, egyetemes és művészi. Hát ennél jobban senki nem mondta el, pontosan. Tehát valamelyik hiányzik ebből a háromból, az nem olyan nagyon jó. Az nem kérdés, hogy szándékában lehet tökéletes, amennyiben egy ember lehet tökéletes, nem lehet. De szándékában irányulhat teljes, tiszta szívvel, nem erről van szó. Arról van szó, mindig ezt szoktam mondani a tanítványaimnak és a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán, meg a Zeneakadémián is, amikor képzem ugye a leendő egyházzenész hallgatókat, hogy az iskolákban hogyan működjenek, vagy mi vár rájuk körülbelül, hiszen tanítok ugye alapszinten is, és ismerem, hogy a gyerekeknek mi a viszonyultságuk az egyházzenéhez. Tehát mindig azt szoktam mondani ezeknek a fiatal embereknek, hogy én nagyon-nagyon szeretem a túros csuszát, bárne, hogyha van egy kis pörc a tetején, vagy szóval, és tényleg meg a rántott leves az egyik kedvencem. Elő nem fordult, hogy anyukámat térden állva kérleltem volna, hogy húsvétkor legyen ez. Uh-huh. Mert egyszerűen a húsvét az egy másik kategória. Uh-huh. Attól még ez nagyon jó.
Persze.
Mind a kettő. Tehát számtalan ilyen példát lehet még hozni.
Jó is, mondtad ezt a példát, mert egy következő kérdésem az majd arra irányult volna, hogy tanárként ezt a sok helyről sokféleképpen összeszedett tapasztalatot, ezt tulajdonképpen hogy adtad át, illetőleg voltak-e itt valamilyen vezérgondolataid, amit mint tanárként mindig fontosnak tartottál, hogy ez átmenjen?
Az egyik a legnagyobb magyar egyházzenésznek én Liszt Ferencet tartom, és ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Szent Efrén férfikarral ugye elkezdtük a Liszt férfikari összkiadást, már két lemez megjelent, egy ráadásképpen megjelent a Lisztnek a requiemje is, a gyászmiséje a Pozsonyi Domba, ahol ő ugye sokat fellépett, ott egy szlovák kollégával fölvettük, és most majd készülünk ismét egy újabb CD-re. Liszt Ferenc mondja azt, hogy ahogy idősödik, egyre jobban ragaszkodik, ő így írja, a zenei szöveg transzparenciájához. Ez egy rendkívül fontos mondat, mert egyrészt benne van pont a későbbi, 30 év múlva bekövetkező, vagy 40 év múlva tizedik Pius által elmondott motu propriónak a kezdő gondolata, a zenei szöveg transzparenciája, tehát legyen szent, egyetemes és művészi. Tehát ugyanazt mondja Liszt az ő másik megfogalmazásában, másik módján, mint tizedik Pius, és ugyanezt mondja Kodály, aki azt mondja, hogy a gyereknek a legjobb és épp csak jó. Tehát egy gyerek nem tanulja meg, hogy jaj, mamika, hát ez annyira fantasztikus, nincs ilyen 3 éves. Hát ez valami hihetetlen. Te hogy tudsz főzni meg minden? Eszik, eszik, eszik. Jó volt, kisfiam, kislányom? Jó. Tehát a legjobb, mert biztos jó volt, mert különben nem ette volna meg, vagy szólt volna valamit, hogy inkább ezt kér, vagy azt kér, vagy azt kér. Tehát valahogy így van ez a zenével is, és ez nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember úgy elkezd a zenével nagyon sokat foglalkozni. Mondjuk ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát, hogy a zenét sokféleképpen lehet használni, tudom én, és nem csak profik használják a zenét, és Isten ments, hogy csak profik használják a zenét, mert az nem arra való. Arra is való, de az csak egy ága. Hanem arról van szó, hogy addig nem nyugszom, míg a legjobb nem lesz. Most voltam kint Válaszúton 10 napja, Kalló Zoltánt láttam már beszélni. Nem tudtunk, mert nem érezte jól magát, és tényleg pihent, de hát ott vannak azok a gyönyörű dolgok, amiket egy kis falu szék, vagy hát valaha mezőváros, de aztán faluvá visszaminősült mezőségi falu fölmutat, mellette a másik egy kicsit más, ez meg megint más, de a lényeg, hogy mindegyik nagyon szép. Tehát a szent, egyetemes és művészi benne van a népművészetben is. Na jó, csak vannak olyan dolgok, amik mondjuk nem szentek, vagy nem egyetemesek, és hát csomó olyan van, ami nem is művészi. De a törekvés, tehát hogyha nem is törekszem rá, hanem azt mondom, hogy most egy másik világ jött el, és mondjuk ez már nem is olyan fontos, akkor én úgy gondolom, hogy sérül az egész keresztény tanításnak a háttere. Tehát soha nem mondta azt Jézus, hogy ne, adjátok, jó lesz úgyis. Én ilyenről, ezt én nem tudom, hogy hát jó, még kéne kér rá két próba, mármint, hogy imádkozni mondjuk tudjunk. Tehát nem kell, hát meghallgatja az Úr, meghallgatjuk majd mi ezt így is. Tehát ez a fajta, jó lesz Karnagy Úr ez este, most ugyan nem adok bele sem apai, sem anyai, de majd figyeljen este, majd milyen lesz. Hát az pont olyan lesz aztán majd este, hogy nincs benne délelőtt a munka. És este persze, hogy benne van az akarás, meg a tetrekészség, meg a figyelem, meg minden, na jó, de nincs mögötte meg az, amit bele kellett volna tenni. De ez nem csak, ez így van a sportba, ez így van a művészetbe, ez így van a főzésbe, ez így van a gyereknevelésbe.
Bubnó Tamás egyházzenésszel Veszelovszky Zoltán beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Megújult a Mária Rádió műsorszerkezete. Az újítással arra törekedtünk, hogy a műsorszerkezet könnyen megjegyezhető és átlátható legyen. Ezért a hasonló tematikájú műsorokat igyekeztünk azonos időpontra szervezni. A változás alapvetően a magazin jellegű műsorokat érinti, a 10.45-ös, a 16.50-es, a 20.15-ös és a 21 órai sávban. Az új részletes műsorkínálat a Mária Rádió októberi újságjában és a honlapunk műsornaptárában olvasható.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.